Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 125. Zsoltárral kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük végig ezt a Zsoltárt, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva a további három verszakot is. Akik bíznak az Úristenben nagy és erős hittel, azok nem vesznek el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, aki fenntart és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, minden szavát hisszük ennek a mondatnak. Te vagy az Úr, Te vagy az, aki teremtettél, aki igazgatsz, aki vezeted az életünket. Hozzád jövünk most, hogy az életünk valóban a te kezedben lehessen. mert az élet és a halál sokszor olyan rettentő, olyan nagy teher a szívünkön, az életünkön. Olyan próbatételek, feladatok vannak előttünk, amelyek meghaladják az erőnket. Kihez mehetnénk? Urunk, hozzád hozunk mindent, örömet és bánatot, hálaadást és szívfájdalmat, szorongást, félelmet, összetörtséget. Urunk, láss meg Te is minket. Láss meg, és szólj hozzánk, mert a szavad vigasztal, a szavad erő, a szavad gyógyulás. Segíts, hogy ebben a földi létben, itt, ebben a világban, ilyen körülmények között, ilyen szívvel és ilyen erővel, mégis el tudjunk jönni újra és újra, meghallgassunk újra és újra, engedelmességet, alázatot fogadjunk, gyakoroljunk újra és újra. Szólj, hogy ez igéd és szavad eljusson a szívünkbe. Annyi minden van már ott. Saját gondolataink, a világnak a lüktetése, parancsai, csábításai, sodródások, érthetetlen dolgok. Hadd legyen ott a középen a Te igéd, amely minden mást viszonylagossá tesz, minden mást fölülír. Hadd legyen igaz az, amit Te mondasz az életünkre, a világra, a mai napra, a holnapra, a múltra. Szólj, mert a Te szavad átírja, felülírja egész elrontott életünket. Ha Te jelen vagy, ez a világ, a mi életünk, a mi szívünk, a mai napunk is tele van reménységgel. Szólj, vigasztalj, tisztíts, szentelj meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 10. részből, a 21. verstől a 29. versig. Isten igéjét helyünket elfoglalva hallgassuk meg, és így hallgassuk az ige magyarázatát is. A mai Ószövetség igének egy részletét olvasom, 2 Mózes 10, a 21. verstől olvasom. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek, nyújtsd ki a kezedet az ég felé, és akkor olyan sötétség lesz Egyiptom földjén, hogy tapintani lehet a sötétséget. Mózes kinyújtotta kezét az ég felé, és sűrű sötétség támadt egész Egyiptomban 3 napig. Az emberek nem látták egymást, és 3 napig senki sem tudott kimozdulni a helyéről. De ahol Izrael fiai laktak, mindenütt világos volt. Ekkor hívta a fáraó Mózest, és ezt mondta, menjetek, szolgáljatok áldozattal az Úrnak, csak a juhaitokat és marháitokat hagyjátok itt, a család tagjaitok is elmehetnek veletek. Mózes azonban ezt felelte, inkább még neked is kellene véres áldozatra és égő áldozatra valót adni nekünk, hogy azt készítsük el az Istenünknek, az Úrnak. Velünk fog jönni a jószágunk is, nem maradhat itt egy fia sem, mert abból vesszük majd az áldozatot, hogy szolgáljunk az Istenünknek, az Úrnak. Mert magunk sem tudjuk, míg oda nem érünk, hogy mivel kell majd szolgálnunk az Úrnak. De megkeményítette az Úr a fáraó szívét, úgyhogy nem akarta elbocsájtani őket. Ezt mondta neki a fáraó, takarodj előlem, vigyázz, ne kerülj többé a szemem elé, mert meghalsz, ha még egyszer meglátlak. Mózes így felelt, jól mondod, nem látsz engem többé. Kedves testvérek, amit most olvasunk, nem csak a mai nap, hanem ezekben a napokban, hetekben, az egy hosszú-hosszú történet sorozat, mondhatnánk, most már ez egy műfaj lett, sorozat, amelynek évadjai és epizódjai vannak. A hosszú mózesi sorozatnak a mostani évadja az a kivonulás, és az epizód, amit éppen most nézünk, ez a 9. csapásnak a története. Lehet ezt a történetet sokféle szinten értelmezni, egyébként elég sokat is értelmezzük, jól ismert története a Bibliának, a 10 csapás, amikor Isten 10 csapással kényszeríti rá Egyiptomot arra, a fáraót arra, hogy elengedje a rabszolga sorba süllyedt zsidóságot, és majd ki is fog vonulni ez a zsidóság, ez most itt az előkészítő fázis, már majdnem a végén járunk, 9. csapás, és akkor jön a kivonulás, az is egy nagyon látványos, akciódús jelenet. Sokféleképpen lehet értelmezni, elsősorban persze ez a szabadulásról szól. A kivonulásról, Exodusról és a szabadításról. ott és akkor egy történelmi mélypontból, de átvitt értelemben, és mi ezt az átvitt értelmet is értjük és keresünk, ez az embernek a megszabadításáról, az üdvözítéséről szól már előre ez a történet. Tulajdonképpen ez a lényeg, a szabadítás. Hogy hogyan nyúl be Isten az ember életébe, és szabadítja meg egy olyan fogságból, rabságból, nyomorúságból, amiből saját erőből nyilvánvalóan nem tud. De van egy másik szintje is, sok másik szintje ennek a történetnek. Az alacsonyabb, vagy a mikroszinten is érdemes olvasni a történetet, és nézni, hogy ebben a jelenetben, ebben a 9. csapás történetben, ebben a szereplők és az aktuális cselekedetek hogyan néznek ki. Három szereplője van a történetnek, könnyű végig menni rajta, ott van Mózes, ott van a fáraó, és ott van az Úr. És hogyha ezt a szintjét nézzük, figyeljük a történetnek, erre helyezzük rá a nagyítónkat, akkor is nagyon tanulságos dolgokat hallhatunk, olvashatunk ebből a történetből. Kérjük meg hát ezt a három mestert, ezt a három tanítót, Mózest, a fáraót és az Urat, hogy mutassák meg, tanítsák meg, hogy az ő történetük mit jelent a mai nap számunkra. Először nézzük Mózest. Mit tanít Mózest? Azt látjuk, amikor beleolvasunk ebbe a történetbe, vagy visszaemlékszünk Mózes eddigi működésére, hogy Mózes belejött a szerepbe. Megy neki most már. Nem volt ez mindig így. Az elején eléggé kis ügyetlenke volt. Az elején ott az Úr előtt próbálkozott, bujkált, jó meg kevésbé jó kifogásokkal, lehet, hogy ezt miért nem fogja csinálni. Miért nem tudja? Nem tud ő a fáraóval beszélni. Nem tud ő ilyen nagy dolgot képviselni. Egyébként valószínűleg Mózes reálisan látta át a helyzetét, joggal cidrizett, hogy hogyan fogja ő ezt elmondani, végigvinni, de a 9. csapásra azt látjuk, hogy Mózesnek a kommunikációja meggyőző, határozott, frappáns, bátor, még tulajdonképpen szellemes is. Emlékszünk az utolsó mondatra, jól mondod, nem látsz engem meg többé. Nem ugyanerre gondolt a fáraó, de Mózes már ügyesen egy rövid mondattal oda tudott szúrni, hogy bizony a dolgok a vége felé közelednek. Tehát belejött Mózes, nem mondom, hogy mint kis kutya az ugatásba, de egy kis gyakorlás néhány csapás után működik már ez a dolog. Miért? Mi ennek az oka? Valószínűleg az, hogy Mózes most már belegyakorolta magát ebbe a helyzet értelmezésbe, hogy miről is szól ez a történet. És azért ilyen erős az önbizalma, mert megérezte, hogy ez a történet nem róla szól, hanem az Úristenről. Nem ő az erős vagy gyenge, hanem az Úristen az erős. És ő azért lehet magabiztos ebben a történetben, mert végig minden egyes mondatot, minden egyes dolgot, minden egyes csapást vagy cselekedetet az Úristen mér ki. Nincs igazából kockázat benne. Vagyis nem is önbizalom az, amit Mózesen látunk, hanem Isten bizalom, hogy Isten vezet, Isten szól, Isten cselekszik, mindig megmondja, hogy mit kell csinálni, és működik a dolog. Működik a fáraóval szemben, bárkivel szemben. Egy picit olyan ez, mint amikor az ember fölül a repülőre, mondjuk nem először, hanem mondjuk az ezredik repülőútja. Amikor már úgy szállnak emberek a repülőre, mint a villamosra. Hogy nem izgul, nem fél, nyugodtan, hátradől, pedig elméletileg tudja, hogy azért ez egy veszélyes üzem. Iszonyatos energiák, magasságok, dinamikák, súlyok, erők működnek a repülőüzemben, de az utas hátraül, iszik, eszik, olvas, alszik, mert tudja, hogy a rendszer, amibe beleült, az megbízhatóan működik. Nem tőle, ő nem tud repülni, nem tud repülőt vezetni, de valaki ezt a rendszert nagy biztonsággal működteti. Nem is kell utána gondolni, nem kell kiszámolni, hogy egy több ezer kilós repülőgépnek micsoda felhajtó erőre van szükség, micsoda nyomó erőre van szükség, hogy repüljön. Ezek nem kell az utasnak tudnia. Tudni fogja, hogy el fog emelkedni a gép, repülni fog, az időjárási különlegességet leküzdi, utána le fog szállni, kinyílik az ajtó. Minden működik, mint a karikacsapás. Mózes ezt tanulta meg.
Mózes így működik, hogy bízik az Úristenbe, hogy ez az egyiptomi történet, ez a szabadító történet, ami az elején nem volt túl meggyőző, már Mózes számára, az most már működik, és Mózes rábízhatja magát. Vagyis azt tanítja nekünk Mózes, hogy Istennel járni, Isten történetében lenni, az bizalom, nyugalom és erő. Az Istenbe vetett bizalom, az Isten miatti nyugalom és az Isten erejének a működése. Ezt mutatja meg Mózes. Kemény történet, nehéz történet, elvileg az ő számára is életveszélyes történet lenne, de ebből a félelemből, szorongásból, bizonytalanságból már nem látunk semmit. Mózes hátradől a székbe és beszél a fáraóval. Mit látunk a fáraón? A fáraó a fordítottja, pedig elvileg ő ott minden hatalomnak a birtokosa, ő nem érti ezt a történetet. Pontosabban nem érti Istent, nem érti a helyzetet. Először is azt látjuk, hogy 8 bukás után belemegy a 9. Ez elég gyarló történet. Az ember azt gondolná, hogy ennél az ember okosabb és gyorsabban tanul. Csak jegyezzük meg, hogy egyébként nem. Néha bizonyos történeteinkben nosztalgiával és irigységgel gondolhatunk a fáraóra, hogy ő 10 csapás, 10 dolog után már megértette, mi pedig már hanyadikon vagyunk túl. Szóval nem olyan rossz az a 9-8, ahol most járunk, de azért mégiscsak azt mondja, hogy folyamatosan küldi Isten a jeleket, kemény jeleket, nehéz eltéveszteni, nehéz nem észrevenni, és a fáraó nem tanul. Vannak olyan helyzetek, amikor ki kell tartani. Vannak olyan helyzetek, amikor álhatatosnak kell lenni. 7-szer is, 8-szer is, 9-szer is, 10-szer is. Van olyan, amikor az ember úgy érzi, hogy nem változik, nem szabad változtatni, hűségesnek kell lenni akkor is, hogyha nehéz. De az Úristennel szemben nem. És a fáraó ezt nem látja. Vagy dacból, vagy gőgből, vagy butaságból, vagy nem tudjuk miért, kitart valami mellett, ami nem működik, és ez majd most már nem sokára ki fog derülni, hogy az Istennel szemben nem lehet hűségesnek és állatatosnak lenni. Ez olyan gigászi méretarány és erőkülönbség, hogy ott nincs lehetőség. Nem lehet legyőzni az Úristent. Nem lehet kibekkelni az Úristent, kibírni, hogy majd csak elmúlik, majd csak kibírjuk. Fejjel a falnak menni. Mészöly Miklósnak volt egy híres mondása a Kádár rendszerben, biztosan értjük, fejjel a falnak, és az ütött résen tovább. Nagyon jó mondat, irodalmi mondat, és bizonyos helyzetekben működik is, az Úristennel szemben nem fog. Nincs az a koponya még Mészöly Miklósé sem, és nincs az az emberi képesség, erő, koponya, csont, amely az Úristennek a nem kőfalát, a kőhegyét megrendíteni. És a fáraón ezt látjuk, hogy folyamatosan, újra és újra nem a kőfalnak, hanem a sziklás hegységnek rohan neki. És nem fog változni. És nem a 10-es kerek szám számít. 1000 és 100 000 után sem változna a helyzet. Szóval van itt egyszer egy ilyen gyengeség, hogy egyszerűen képtelen fölismerni, hogy milyen erőviszonyok vannak, és hogy ez a történet ez miről szól, kikről szól, és ő ebbe hol van. Van egy másik is, ami szintén azt mutatja, hogy nem ismeri az Úristent, ez az alkudozás. Ezt sem először próbálja a fáraó, vannak korábbi fejezetek, ahol azt mondja, hogy jó, elmehettek, de csak a férfiak, a családtagok nem. Most azt mondja, jó, elmehettek, csináljuk azt, amit az Úristen, valamilyen állítólagos Úristen mond, de azért ti mehettek, de az állatok nem mehetnek. Hogy az Úristen mond valamit, és a fáraó azt mondja, hogy jó, akkor alkudjunk. Ez azért érdekes, mert ezt csinálja Ábrahám is, Sodoma esetében, alkudozik az Úristennel. De Isten közelében, Isten ismerettel, Isten félelemmel, Istennel szövetségben lehet alkudni, az Istennel szemben nem lehet alkudni. Isten félelem, Isten tisztelet, az Istennek a respektusa nélkül nem lehet alkudozni. Az nevetséges. Azt gondolni, hogy majd a fáraó megmondja, hogy akkor milyen feltételekkel fog működni az Úristennek a története. Hogy ezek mehetnek, ezek nem mehetnek. Hogy az Úristennel szemben, hogyha nem Isten félelemből indulok ki a dolog, akkor csak az engedelmesség van, és semmi más. Alkuképtelen. Ilyen ez a történet. A fáraó ezt tanítja nekünk, hogy Isten ismeret nélkül, Isten félelem nélkül, Isten nélkül nem értjük az életet. Szánalmas, nevetséges vagy trajkus melléfogásaink lesznek, ha Isten nélkül akarjuk mi alakítani a dolgot. Az Isten olyan a történetben, mint az egész történetnek az alapja. Csak azzal együtt érthető. Nemrég voltunk egy észak-magyarországi túrán, ott elég nehéz úgy túrázni, hogy az ember hegyeket ne látna, és elég nehéz úgy túrázni, hogy hegyen épített városokat ne látna. Somoskő, Somlóvára, Fülekvára, András, vagy Krasznahorkavára, Tornavára, ezeket mind láttuk, hegyen épített város. Hegyen épített vár. Nem lehet a várat a hegy nélkül értelmezni. Az mindenki számára nyilván, az nem lebeg ott, az azon a hegyen áll. És amilyen a hegy alakja, ugye a hegyek azok nem szabványra készültek, a vár is annyiféle lesz. Mert a hegy határozza meg, hogy az a vár, ami egyébként a csodálatunkat, vagy a tiszteletünket, vagy az örömünket előhívja, hogy az hogyan fog kinézni. Az attól függ, hogy melyik az a hegy, amelyre épült, hogy hogyan néz az ki. Szóval a fáraó ezt tanítja, az élet, a konfliktusok és az örömök is. Az egész életünk Isten nélkül, Isten félelem nélkül banális félreértéseknek a sorozata lesz, és az még csak jó, az a jobbik eset, ha csak nevetségessé válunk. Hogy örült volna Egyiptom, ha csak nevetségessé vált volna? Mózes, fáraó és az Úr, a harmadik mester az Úr. Mit mutat nekünk, mit tanít ezen a történeten? Az első jelenség, amire figyelmesek lehetünk, ezt ma így mondanánk, hogy az okos csapás, az intelligens csapás. Hogy van egy csapás, amely érinti Egyiptomot, de nem érinti Izraelt. Ez most itt a sötétség. Ezt nem tudjuk, hogy oldotta meg az Úr, de megoldotta, hogy Egyiptomban sötét volt, Gósen földjén, ami Egyiptomban van, ahol a zsidók élnek, ott még nem volt. A legismertebb a tizedik csapás, ott is az történik, hogy a pusztító angyal elkerüli Izrael fiainak a házát, és csak az egyiptomiaknál öli meg az elsőszülötteket. De az igazság, hogy már korábban is volt ilyen, hogy az Úristen úgy csap oda Egyiptomnak, hogy az a csapás, amely természeténél fogva egységesen érintene egy területet, az kikerüli, megkiméli Isten népét, és csak Egyiptomot sújtja. Isten biztos kézzel vezeti a történetet. Pontosan. Elegánsan. Nem nagyvonuloskodik, nem mondja azt, hogy hát ez most így sikerült, majd valahogy túlélik Izrael fia is. Hanem egy milliméter pontosan szépen megteszi azt, amit akar. A mi léptékünkhöz igazítva. Mert fölülről egyébként, hát nem olyan nagyon különbözik ám fölülről Izrael meg Egyiptom. Ugyanaz a gyarló emberi massza, de az Úristen mégsem nagyvonalú a mi kárunkra, hanem szépen kikanyarítja a csapásból, a sötétségből Izrael fiait. A nagy Sztálin epigrammatikus tömörséggel azt mondta, hogy ahol a fát faragják, ott hull a forgács is. Járulékos veszteségek vannak. Kivégzünk, bebörtönzünk, megalázunk, tönkreteszünk néhány százezer, egy-két millió, néhány tízmillió embert, a nagy munkába ez megesik. Hát lehet, hogy Sztálinnál megesett, az Úristennél nem eszik meg, pedig nagyobb számokkal dolgozik. Egyetlen olyan cselekedet nincs az Úristen biztos kezénél, amire azt lehet mondani, hogy hát itt egy picit mellé nyúlt az Úr. Egyetlen olyan helyzet sincs, ahol attól kellene félnünk, hogy a nagy történelmi léptékekben a mi kis életünk elsikad, és véletlenül rossz helyre kerülünk. Az Úristen nagy tervébe nem nekünk szánta, de mégis a mi fejünkön koppan. Az Úristen pontosan, finoman, cizelláltan dolgozik, ez ennek az okos csapásnak az egyik üzenete. De van egy másik üzenet is, ami eléggé megizzasztja a bibliafordítókat, ez pedig a kemény szívnek a kérdése. Ezt a kemény szívet sokszor látjuk ebbe a történetbe, tudnánk, hogy a fáraó szíve lesz kemény. Nyelvtanulag három csoportba csoportosíthatjuk a mondatokat, szépen külön lehet őket írni. Van, ahol egyértelműen azt olvassunk, itt is, hogy az Úristen megkeményíti a fáraó szívét. Az alany az Úristen. Van, ahol azt olvassuk, hogy a fáraó keményíti meg a szívét. Az alany az Úristen. Az alany a fáraó. És vannak olyan mondatok, ahol nem lehet eldönteni, hogy ki a cselekvésnek az alanya. Ki cselekszik. Megkeményedés van, a szív keményé válik, de hogy ezt most az Úristen tette, vagy a fáraó tette, ez nem derül ki. Itt ezen a részen csak annyit mondanék, hogy az Úristen az dolgozik, és bizonyos cselekedeteit látjuk, és jól is tudjuk azonosítani, és van egy csomó dolog, amit úgy tesz meg az Úristen, hogy nem egészen látjuk, vagy egyáltalán nem látjuk, vagy a jeleit talán látjuk, de nem értjük. Akkor ez most hogy van? Most akkor most ő cselekedett, vagy a fáraó, most akkor kilépett, ki az alany? Az Úristen cselekszik, dolgozik az életünkben, de ennek csak egy részét látjuk. Egyébként az jó lenne, ha mindig látnánk. De mondjuk, hogy ezt mind látjuk. De tudnunk kell, hogy olyan is történik, amit nem látunk, nem egészen értjük, nem látunk mindent. Pedig egyébként ott is fontos dolgok történik. Nem csak annyi történik, mint amennyit látunk. Nem csak annyi történik, amennyit értünk. Nem csak annyi történik, ahol az alanyt, az állítmányt, a tárgyat szépen, pontosan mind tudjuk külön választani. Hanem ennél sokkal gazdagabb a történet. Emlékszem gyerekkoromban, még ma is emlékszem rá, egyszer jártunk egy terepasztal kiállításon, hogy nagy vasútmodellek voltak. Hát ez egy gyereknek, fiúgyereknek mindig nagyon érdekes. Ott fönn, a terepasztal fölött, hogyha ránéztük, akkor ott szaladgáltak a vonatok, de volt egy terepasztal, amit úgy állítottak be, hogy nem csak a tetejét lehetett látni fölülről, hanem lehetett látni alulról is. Hogy a terepasztal építők mit művelnek, mit ügyködnek alul. Mert a terepasztal az úgy működik, hogy ahhoz, hogy fölül szépen fussanak a vonatok, alul vezetékek, kapcsolat, mindenféle szerkentjük voltak. Nagyon érdekes, főleg a terepasztal készítőknek, a terepasztalnak az alja. Azt persze nyilván mindenki tudja, hogy a terepasztal nem csak abból áll, amit látunk, de néha bele is lehet látni, néha meg lehet nézni. És egyébként mindig reménykedni, hogy van itt még valami az Úristen kezében, eszében, szívében, van még valami, amit nem látunk, talán nem is fogjuk, de működik. Többet tesz bele az Úristen a történetbe, mint amit mi látunk, meg amit szépen külön ki tudunk elemezni. Így alakul ez a történet. Három leckét is ad, három szereplő, Mózes, a fáraó és maga az Úr. Mindenkitől tanulhatunk. Ez is érdekes. Mózestől, Isten emberétől is tanulhatunk, és Isten ellenségétől is tanulhatunk. A fáraó is tanít minket. És mindez azért van, hogy ezt a két fogalmat egymás mellé tegyem, hogy ne ellenségei legyünk az Úristennek, hanem az ő emberei. Hogy minden tanítás, bármelyik szereplőtől, bármelyik mondatból, bármelyik igéből jön, azért van, hogy mi valahol ott a mózesi szerephez közelítsünk. És úgy olvassuk a bibliai történeteket, és úgy olvassuk a saját életünket, hogy mi Isten emberei és barátai lehetünk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 744. dicséretünkkel, 744. dicséret. Ebből két verszakot énekeljünk, az elsőt és az utolsót. Az első így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Első és hatodik verszakot énekeljük. Mm. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, minden jó, amit te teszel, az nem jó, amit mi teszünk. Ez a világ, az ember, a te teremtményed. Urunk, annyi mindent elrontottunk, elveszítettünk, összetörtünk már. Jöjj, jótevőnk, jöjj, üdvözítőnk, szabadítónk, szólj bele az életünkbe. Add, hogy ezt fölismerjük és jól értsük az életünket, hogy az életünk nem árva, hogy az életünk nem magára hagyott, hanem itt vagy, közel vagy. Akkor is, amikor nem kértük, amikor nem láttuk, amikor nem is tudtuk azonosítani a te jeleidet, szavaidat, vagy itt volt a szavad és a jeled, de mi nem figyeltünk. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy te Úr vagy, az életünknek az Ura és a világnak is az Ura, életnek és halálnak Ura. A te kezedben van az egész teremtettség, a te kezedben van az életünk, a szeretteink, a családunk, a barátaink, a gyülekezetünk. Urunk, ott van az a legjobb helyen, tartsd is meg ott. Könyörgünk, el ne fordulj tőlünk, légy irgalmas és türelmes és vigasztaló mennyei atyánk, mert nagy szükségünk van rád. Így köszönjük meg az igét, amelyet ma is adtál. Segíts, hogy tovább forgathassuk a szívünkbe, megtaláljuk az éppen nekünk, éppen mostanra szóló üzenetet. Vezesd, erősítsd, plántáld tovább a te igédet, igazságodat a szívünkbe. Könyörgünk a gyülekezetünkért, a szomorú szívűekért, a gyászolókért különösen is. Urunk, nagy-nagy terheket hordozunk, nélküled nem is menne, de hiszünk, hogy mellettünk állsz, látod a szomorúságunkat, a bánatunkat, látod a terheinket, mindahogy látod a reménységünket is, jöjj, vigasztaló, gyógyító, erőt adó lélek. Imádkozunk a gyülekezet szolgálatáért is, hogy az téged mutasson be az embereknek, hogy hozzád vezessen, nem csak egyes embereket, de az egész társadalmat. Urunk, adj erőt és lelket ahhoz, hogy itt, ahol vagyunk, ebben a városban, a sok ezer ember között érthető, hallható, hiteles legyen a bizonyságtételünk. Áld meg a szolgálatainkat az istentiszteleti közösségekben. Most ezen a mai napon különösen is imádkozunk az oktatási, nevelési intézményekért, de minden szolgálati közösségünkért, öreg otthonokért, missziókért, városrészekben, templomban, imaházban, bibliaórán, mindenhol. Hadd szóljon erővel a te igéd és evangéliumod. Könyörgünk a városunkért, az itt élő sok ezer emberért, áldást kérünk az itt élőkre, keresztény közösségekre, testvéreinkre, de az egész nemzetre, társadalmunkra. Imádkozunk a körülöttünk élőkért, más népekért, a békességben és a nyugalomban élőkért, ugyanúgy, mint a háborúságban élőkért. Urunk, a háború
a miénk a béke, a megbékélés, a megoldás az tőled jön. Könyörgünk, vess véget a vérengzésnek, az öldöklésnek, a fájdalomnak, a szomorúságnak, a megalázásnak, megaláztatásnak. Jöjj el, békesség fejedelme, és adj békességet, megnyugvást, sebek gyógyulását ebben a világban. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, a világ uráért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, testvéreim, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg szeretettel. Hirdettem, hogy a kiáratoknál megtalálhatók a hirdetőlapok, ezen a programjainkat, alkalmainkat részletesen is tudjuk követni. A következő héten sok alkalom lesz, 3 házi bibliaóra is, kedden 3 órakor a Hunyadi városban, szerdán 6 órakor itt a belvárosban, Mészáros Jánoséknál, csütörtökön 17 órakor a Műkertvárosban, Harka Istvánéknál, és pénteken is lesz egy alkalom kinn az Emmausban, 17 órakor ima alkalom és áhítat. Hirdetem, hogy kedden egy különleges alkalom is lesz itt a templomban, ez egy zenés áhítat lesz. Lackfi János verseit Grillusz Dániel zenésítette meg, és ő is muzsikál, pontosabban 2 zenész társával, Grillusz Dániel, Ferenci György és Bece Gábor fognak muzsikálni. Itt járt a földön, mi tudjuk, hogy ez kiről szól, de hogyha eljövünk, akkor hallani is fogjuk. Kiváló versek, kiváló zene, kiváló előadók, nagy szeretettel ajánljuk, ingyenes zenei áhítat. Itt a templomban kedden 18 órakor szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A ránk következő vasárnap 9 órakor, 11-kor és este 5 órakor tartunk alkalmakat. A 11 órás istentiszteleten a Kékkereszt közösség szolgál majd. Az este 5 órás istentisztelet pedig a kert istentisztelet kezdő alkalma lesz. Ez nem itt a templomban lesz, hanem az új kollégium udvarán. Ugyancsak jövő héten, tehát szeptember 7-én istentisztelet látogatás lesz. Ismét most a Hódmezővásárhely ótemplomi gyülekezetbe látogatunk el. Ez egy egynapos kis buszkirándulás, reggel megyünk, este vagy délután érkezünk, és az ottani gyülekezet egy hasonló helyzetű, karakterű gyülekezet, mint a mi kecskeméti gyülekezetünk, az ő istentiszteletükön veszünk részt, sőt, az ő gyülekezeti napjukon, mert éppen gyülekezeti napjuk is van. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, még van lehetőség a jelentkezésre, nálam kell jelentkezni, ha valaki szeretne jönni, nagy szeretettel várjuk. Tehát jövő héten, szeptember 7-én, 8 óra előtt indulunk, este 5-6 között fogunk megérkezni. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten elbúcsúztunk több testvérünktől, Jenei Sándortól, dr. Pelsőci, Kovács István, Árpádné, Izsák Teréziától és Gulyás Imre Györgytől. Halottunk Máté Csaba, 64 éves korában elhunyt testvérünk, temetése 3-án, szerdán, 2 órakor lesz a köztemetőben, hordozzuk imádságban gyászoló testvéreinket. Örülünk az örvendezőkkel, házasulókat is hirdetünk. Először hirdetjük, hogy Dömsödi Ferenc szentesi születésű református testvérünk, jegyezte Máté Anita mezővári születésű református testvérünket. Másodszor hirdetjük, hogy Lukács Ádám jegyezte Fekete Kittit, harmadszor hirdetjük, hogy Faragó Dániel jegyezte Lukács Laurát,
a gondviselő Isten legyen az ifjú párok, gondviselő Ura életüknek az áldása. Végül köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mindegy 330 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig a záró énekünket énekeljük, a 741. dicséretünket mind a négy verszakával. Jól ismert dicséretünk, 741. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.